Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái. Máriával együtt imádkozzunk a meggyötört Ukrajnáért. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. Örömünnep Luciani pápa szülőfalujában, első János Pál pápa boldogalvatása miatt. Ferenc pápa a spanyol Caritas képviselőihez. Legyetek Krisztus kinyújtott karja. Parolin bíboros a Kínával kötött megállapodásról. Úgy gondoljuk, hogy annak megújítása felé haladunk. Máriával együtt imádkozzunk a meggyötört Ukrajnáért. Ferenc pápa úrangyala imája. Szeptember 4-én, vasárnap délelőtt, a Szent Péter téren bemutatott ünnepélyes szentmise keretében Ferenc pápa boldogok sorába iktatta első János Pál pápát. A mosoly pápájaként ismert és szeretett Albino Luciani 1970 és 1978 között Velence pátriárkája boldog alvatásán az esős idő ellenére mintegy 25 ezeren vettek részt. A pápa a következő szavakkal vetette be a déli úrangyala imát. Most pedig imádsággal fordulunk Szűz Máriához, hogy eszközölje ki a béke ajándékát az egész világon, különösen a háború sújtotta Ukrajnában.
La prima e perfetta discepola del Signore.
Az Úr első és tökéletes tanítványa segítsen bennünket abban, hogy kövessük első János Pál példáját és életszentségét. Ferenc pápa a spanyol Caritas képviselőihez. Legyetek Krisztus kinyújtott karja. Szeptember 5-én hétfőn délben fogadta Ferenc pápa az apostoli palotában a spanyol katolikus Caritas 32 fős küldöttségét. Jézus világosan elénk tárja egész életével és művével, hogy nem elég csak adni valamit, hanem önmagunkat kell adni. A Caritas mindig feltételezi életünk felajánlását. Szól a pápa buzdításának lényegi része. Ferenc pápa nagy örömmel köszöntötte a spanyol egyházi műnek, a Caritas Espanyának a képviselőit, az intézmény alapításának 75. évfordulója alkalmából. A spanyol Caritas kivívta a társadalom tiszteletét, amely túlmutat a hitbeli és ideológiai meggyőződéseken, egyszerűen annak a jegyében, hogy a Caritas, mint nagybetű szeretet, az emberi lény leglényegesebb vonása, aki Isten képmására lett teremtve, és ezért ez az a nyelv, amely leginkább összeköt bennünket. Ferenc pápa szerint a szeretet isteni módja lehet a Caritas munkájának a vezérfonala. Valójában, ha Krisztus közösségre hív minket Istennel és testvéreinkkel, akkor a Caritas erőfeszítése pontosan annak az egységnek a visszaszerzésére irányuljon, amely az emberekben és a közösségekben időnként elelvész. Ez a kihívás pedig valóban erőfeszítést igényel. Mindenek előtt a folyamatokat kísérő képességekből és lehetőségekből kiindulva kell dolgozni. Valójában a kitűzött célok elérése érdekében nem az eredmények mozgatnak bennünket, hanem az, hogy megtört emberek elé állunk, akik nem találják a helyüket. Fogadjuk őket szívesen. Nyissuk meg számukra a felépülés útjait, hogy önmagukra találjanak, továbbá, hogy a korlátaink ellenére és az ő korlátaik ellenére képesek legyenek megkeresni a saját helyüket az életben, és megnyílni mások és Isten felé. A mások felé való megnyiláshoz azonban szükség van jelentős cselekedetek megvalósítására. Azok a gesztusok, amelyek megpróbálják csak éppen kiszabadítani őket a helyzetükből, nem elegendőek, mondta a pápa. Olyan gesztusokat kell tenni, amelyek valódi változást idéznek elő az emberekben. Spanyolországban egy plébánián megkérdezték a plébánust, hogy ad-e borítékot, vagyis segít a rászorulóknak, vagyis élnek-e a jóléti lehetőségeikkel. De ez nem elég, szögezte a pápa, mert ez a támogatás a valóságban megköti őket és akadályozza fejlődésüket. Kétségtelen, hogy a szegényeket mindig be kell fogadni, el kell kísérni, és integrálni kell őket. Ez egy dicséretes munka. Ami Jézus világosan elénk tárja egész életével és egész művével, hogy nem elég csak adni valamit, hanem önmagunkat kell adni. A caritas mindig feltételezi életünk felajánlását.
La caridad supone siempre una donación oblativa de la propia vida.
Ez akkor lesz igazán jelentős, túl a konkrét tetteken, amikor egy új életre vezető ajtót nyitunk az embereknek. János evangéliumát átfogalmazva úgy szólhatnánk, ha az emberek csak azért keresnének és dicsérnének minket, mert a kenyerünket ették, és emiatt királynak éreznék magunkat, akkor valójában elárulnánk Jézus üzenetét. Az Úr azt javasolja nekünk, hogy legyünk az igazságosság, a szeretet és a béke országának a kovászai. Azt kéri, hogy az ő népét azzal a megtört kenyérrel tápláljuk, amely ő maga, miközben arra tanít minket, hogy aki igazán nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Ferenc pápa beszéd a harmadik részében arra biztatta a spanyol karitász vezetőit, hogy legyenek csatornái az egyházi közösség cselekvésének. Az egyház Krisztus misztikus testeként mintegy meghosszabbítja az ő művét a történelemben. Ezért a karitász úgy ajánlja fel a szolgálatát, mint Krisztus kinyújtott keze mindazoknak, akiknek szükségük van ő rá. Másrészt nekünk pedig lehetővé teszi, hogy arra a Krisztusra találjunk, aki jelen van testvéreink szenvedésében. Ha a földre zuhan testvéreinkre nézünk, ne felejtsük el, hogy csak akkor szabad ő tetőtől talpig végigmérnünk, ha segítünk neki felállni, egyébként sohasem, tette hozzá szabadon a pápa. Végül Ferenc pápa a közelségre buzdította a vendégeit, majd a karitás saját költségei tekintetében óvva intette őket, hogy azok olyan magas szintet érjenek el, mint az egész szeretett szolgálat alapjának 40-50 vagy akár 60%-a. Ez túl sok, legyen minél kisebb a közvetítő rész, és a munka pedig legyen igazi hivatás, ne pedig közönséges munka. Zárta Ferenc pápa a Caritas Espagnának a képviselőjéz intézet beszédét az intézmény alapításának 75. évfordulója alkalmából.
Örömünnep Luciani pápa szülőfalujában első János Pál boldoggálvatása miatt. Canale da Gordo díszbe öltözött a nagyünnepre, a venetói kistelepülésen összegyűlt a lakosság, és a büszkeségükről Albino Lucianiról nevezett téren élőben követték a vatikáni közvetítést, amelynek során Ferenc pápa boldoggá avatta elődjét, első János Pált. Nagy taps és meghatottság, öröm és büszkeség Canale da Gordo lakóinak, hogy híres szülöttjüket már a boldogok sorában tisztelhetik. A Dolomitokra néző kistelepülésen az első János Pálról nevezett téren vatikáni sárga-fehér zászlók lobogtak vasárnap, és a hívek nagy képernyőkön kivetítve követték a boldoggá avatási szertartást, melyet Ferenc pápa vezetett. Különösen nagy öröm volt ez a nap a 90 esztendős Dante úr számára, aki gyerekkora óta kötődött Albino Lucianihoz, és most a neki szentelt múzeumnak ajándékozta néhány személyes emléktárgyát. Nagyon sokan részt vettek a római boldoggáavatáson a venetói egyházmegyéből érkezett hívek, akikben első János Pál mély nyomot hagyott. Hosszú ünnepi harangzúgás kísérte a vasárnapi ünnepet Canale da Gordóban, és egy bélyeget is kiadtak a boldoggálvatás alkalmából. Számos bronz és ezüst emlékérmet készítettek Luciani pápa boldoggálvatására. Szeptember 10-én, szombaton este 6 órakor az Albino Luciani Múzeumban bemutatják Canale da Gordo plébániájának történeti könyvtárát. Ekkor tesz tanúságot Candela Giarda, a fiatal argentin nő, aki Albino Lucianihoz imádkozott közben járásért, és csodálatos módon meggyógyult betegségéből, illetve Don José de Busti Buenos Aires-i pap is felszólal majd. A most 21 éves nő 10 évvel ezelőtt súlyos, akut agyvelőgyulladásban szenvedett és életveszélyes állapotban volt. Klinikai állapota nagyon súlyos volt, mindennapos epilepsziás rohamai voltak. Életéért a kórház plébániájának hívei imádkoztak, Luciani pápa közbenjárását kérve gyógyulásáért. Szeptember 11-én vasárnap délután a Venetói Kisfalu terén szabadtéri szentmisét mutatnak be hálából első János Pál boldog avatásáért, Francesco Moraglia érsek velencei pátriárka, valamint Belluno Feltre és Vittorio Veneto püspökeinek jelenlétében. Első János Pál pápa mindössze 33 napig szolgált Péter utódaként, ugyanis 1978. szeptember 28-a éjjelén hirtelen és váratlanul elhunyt, az őt segítő szerzetes nővér talált rá másnap reggel. Albino Luciani 1912. október 17-én született, az észak-olaszországi Canale da Gordóban. Édesapja a következő szavakkal indította útjára fiát a szemináriumba. Remélem, hogy amikor pap leszel, a szegények oldalán fogsz állni, mert Krisztus is mellettük állt. Albino Luciani egész életében ezekhez a szavakhoz igazította cselekedeteit. A szeptember 4-i boldoggá avatási szentmisére venetói fiatalok egy csoportja gyalogos zarándoklattal érkezett. Róma közelében található Népi, ahová augusztus 31-én utaztak autóbusszal, majd onnan 40 kilométert tettek meg gyalog a Francigena zarándokút mentén. Beniamino Stella bíboros, Luciani pápa boldoggá avatási ügyének posztulátora fogadta a lelkes fiatalokat, aki felolvasta nekik első János Pál addig kiadatlan levelét, amelyet a megválasztása előtti konklávét megelőzően írt. Nagy hatást tett az ifjú hívekre Luciani pápa bátorsága és elhivatottsága, amelyel már kiskora óta szembenézett az élet próbatételeivel. Mit üzenne ma nekik a venetói pápa? Azt hiszem, boldog lenne, válaszolta Stella bíboros. A fiatalok, szeminaristák, papok alkották az ő világát, képes volt beszélni nekik az evangélium öröméről, a szépségről, a keresztény életről. Ma pedig vigasztalná őt a fiatalok jelenléte, akik mosolyognak, boldogok, a fáradtság ellenére magukban hordozzák a reményt és az örömöt, hogy Jézus tanítványai és az egyház gyermekei, mondta még Beniamino Stella bíboros.
Parolin bíboros a Kínával kötött megállapodásról. Úgy gondolom, hogy annak megújítása felé haladunk. Az olasz közszolgálati televízió műsorában nyilatkozott a vatikáni államtitkár, és megerősítette, hogy a Szentszék küldöttsége most ért vissza Kínából, és hogy lehetőség van a 2018-ban aláírt a püspökök kinevezéséről szóló megállapodás megújítására. A háború kapcsán hangsúlyozta a védekezéshez való jogot, de a katolikus egyház katekézmusa által meghatározott feltételek szerint. Az olasz politikában, akár csak Európában, a katolikusok visszavonulóban vannak, állapította meg Pietro Parolin bíboros államtitkár. A háború és annak nemzetközi vonatkozásai a Kínával és Oroszországgal fennálló bizalmi kapcsolatok álltak az interjú középpontjában, amelyet az olasz állami televízió kettes csatornájának esti hírműsorában adott Pietro Parolin bíboros államtitkár. Amikor valakivel tárgyalást folytatunk, akkor mindig a jó hiszeműségének elismeréséből kell kiindulni, különben nincs értelme a tárgyalásnak, mondta a bíboros. Meggyőződése, hogy megújításra kerül a Szentszék által 2018-ban Kínával aláírt ideiglenes megállapodás, amelyet annak biztosítása érdekében kötöttek, hogy minden püspök szeretett közösségben legyen a pápával, valamint teljesen kínai és teljesen katolikus legyen. Szeptember 2-án tért vissza a szentszéki delegáció a távol-keleti országból. Az út sok nehézséggel járt, és még hosszú út áll előttünk, amelyen türelemmel kell előre haladnunk, lépésről lépésre, és meg kell látnunk a magok kicsírázását akkor is, amikor kedvezőtlen az időjárás, hangsúlyozta a bíboros. Az interjúban előtérbe került a háború hatása a Moszkvával és az ortodox pátriárkátussal való kapcsolatokra. Megerősítették Kirill pátriárka távolmaradását a pápa közelgő szeptember 13-a és 15-e közötti kazasztáni látogatása során. Nem indokolták, de úgy gondolom, hogy a találkozót jól elő kell készíteni, hogy eredményes legyen. A párbeszéd folytatódik egy olyan hagyomány ellenére is, amely például az ortodox egyházban jellemző, miszerint nagyobb mértékben azonosul az ország hatóságaival, amelyben működik. Tiszteljük ezt a valóságot, ha a mérsékelten érvényesül. Ez nem teszi kétségessé a párbeszédet, nyilatkozta a vatikáni államtitkár. A Kijevvel fenntartott diplomáciai kapcsolatokban sem történt változás, Pietro Parolin bíboros hangsúlyozta. A pápa eltökélt szándéka, hogy ellátogat Kijevbe, mint ahogy azt nyilvánosan is kifejtette, amikor a feltételek adottak, amikor a látogatás hasznos lesz a béke szempontjából, és nem pusztán egy fotózkodási lehetőség. A Szentszék diplomáciai szempontból továbbra is nyitott mindenki, az agresszorok és a megtámadottak felé azzal a vágyal, hogy létrejöjjön a fegyverszünet és a tartós béke. A bíboros államtitkár Első János Pált idézte, és állította példaként, utalva álmára az igazságos és teljes békéről, amely mindenkit kielégít, és minden szempontot figyelembe vesz, hogy megelőzze a jövőbeni konfliktusokat. Az interjúban a bíboros elítélte a fegyverkezési versenyt, és megerősítette a népek önvédelmi jogát, amikor megtámadják őket. Ebben nincs ellentmondás, pontosította a vatikáni államtitkár. A katolikus egyház katekizmusa szerint a fegyveres védekezés jog, és kötelesség megállítani az agresszort, de ennek nagyon pontos feltételeknek kell megfelelnie, amelyeket Parolin bíboros felsorolt. Egyúttal szem előtt kell tartani a modern, pusztító fegyverek erejét is. Emiatt a pápát nagyon aggasztja az újabb fegyverkezési verseny. Egyedül 2021-ben a kiadások elérték a 2000 milliárd dollárt, ami őrület, mert fokozódhat a veszélye annak, hogy mindenki mindenki ellen fordul, és mert az erőforrásokat elvonják a világ egyéb szükségleteitől. Ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkár az olasz politikai válságról szólt, amely a szeptember 25-i szavazásban csúcsosodik ki, valamint az egyház szerepéről a katolikusok közéleti visszavonulásában, aminek okát a jelenlegi szekularizációban is kereshetjük. A bíboros nem jelölte ki a részvétel pontos formáit, de rámutatott, hogy a társadalom hajlamos a vallást a magánszektorba szorítani, és néha még a katolikusok maguktól is visszavonulnak. Ezt nem fogadhatjuk el a kereszténység társadalmi és történelmi dimenziója miatt. Fontos a katolikusok jelenléte a politikában, és fontos a hozzájárulásuk. A vatikáni államtitkár reményét fejezte ki, hogy a pápa tanításából ösztönzést nyerve teljes rálátást nyerhetnek az olyan kérdésekre, mint például az életvédelem, anélkül, hogy sajátos szempontokra összpontosítanának, és ezt kifejezésre juttatják azokban a pártokban, amelyeknek tagjai. Két nappal a boldoggáavatás előtt Parolin bíboros beszélt Első János Pálról is, aki a legszegényebb emberekhez közel álló pásztor volt, a hit és az evangélium lényegére összpontosítva. Egyszerű és alázatos volt, és természetesen nem konzervatív, éppen ellenkezőleg, jegyezte meg többször is Parolin bíboros államtitkár, a II. Vatikáni zsinat reformjainak igazi hirdetője volt egyházmegyéjében, a velencei pátriárkátusban, majd az egyetemes egyházban. Végül kiemelte, hogy Luciani pápa tanítása továbbra is jelentős az olyan kérdések kapcsán, mint a migráció, a világjárvány és a háború, amelyekre az egyház társadalmi tanításához ragaszkodva válaszolt volna. Az államtitkár emlékeztetett Luciani pápa kifejezésére, amelyben összefoglalja, mi lenne mai elkötelezettsége. Támogatunk mindent, ami segíthet békét teremteni ebben a zaklatott világban.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Virtesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.